reggeli személy.
Bot Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnök. A vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen az ismételt meghívást.
És hát úgyis két évnél tart ez a 2022 áprilisában megválasztott kormány, úgyhogy már csak ezért is indokolt lehet a gazdaságpolitikáját értékelni. Úgyhogy én valami olyasmi kérdéssel akartam kezdeni, hogy jobban élünk-e, mint két éve, vagy jobban élünk-e, mint négy éve, hogyha a klasszikushoz nyúlunk vissza.
Bizonyosan vannak, akik sokkal jobban élnek. Neveket is tudnák mondani, de most nem erre gondolok, hanem a KSH-t közzétett decilisenként, és akkor lehet látni, hogy kinek nőtt 50%-kal a jövedelme, reál jövedelme, kinek csökkent 25%-kal, és abból többen vannak. Tehát ha a hallgató minket hallgat, akkor azt nyugodtan mondta, hogy 22 a bázis, ami egy nagyon furcsa év, vagy egy nagyon furcsa esztendő, akkor hát ahhoz képest nem tudunk jobban élni, mert akkor rendkívüli kiugrást láttunk a jövedelmi adatokban, ami mögött egy óriási kiköltekedés volt, plusz még akkor még tartott egy kis lendület a világban is, meg a helyreállítási lendület is, most pedig egy lapos éveskében vagyunk, úgyhogy valószínűleg nem állok messze a valóságtól, azt mondom, hogy hát jobban nem élünk.
Mielőtt nagyon belemennénk számokba meg adatokba, ilyen nagyon leegyszerűsítve, túl vagyunk a nehezén?
A nehezén az mindig az ember előtt van, aztán amikor ha megoldja, akkor 20 év múlva úgy néz ki rá, úgy néz vissza, mint az aranykor. Hát mikor volt aranykor, mondjuk 2017-2018, aki akkor élt, mi akkor éltünk, akkor nehéz évnek nézett, aztán kiderült, hogy utána sokkal rosszabb jön. Tehát, hogyha azt kérdezi, hogy túl vagyunk a nehezén, akkor a nehezén mindig jön, és akkor azt meg kell oldani. És a megoldás minőségétől függ, hogy késő mit mondunk. Ha előtte ember úgy érzi, hogy most jön a nehezén, akkor jól érzi, mert általában mindig jön a nehezén. Hát jön egy feladat. És mindig más a feladat. És ezt megtanultam, amikor rövid ideig döntési helyzetben voltam, hogy az ember megbirkózik azzal, ahogy tud, az előtt állóval, és akkor megy tovább az élet, és hoz egy újabb feladat, ami nem egészen, mint az előző, aztán utólag, majd az utókor megírja, hogy mi történt. Most csak látjuk a feladatokat.
Ahhoz, hogy 2023-at meg majd 24-et is tudjuk itt együtt értelmezni, ahhoz vissza kell mindenképpen menni a már emlegetett 22-es kiköltekezéshez, tehát magyarán oda, hogy a magyar állam elköltött egy csomó pénzt, meg visszaadott az embereknek, így is fogalmazhatnánk, a politikusok lennénk, adóbevételt úgy, hogy nem tudta, hogy milyen típusú válsággal néz majd szembe, például akkor, amikor az energiaára annyival fölmegy, amit aztán nehéz kifizetni.
Hát vissza lehetne menni 2020-ig is, mert ugye azért a Covid az megütött mindenkit, és arra jött a 21, amely újraindítás, ami az újraindítás sajátossága miatt egy inflációs hullámban járt mindenhol, tehát Amerikában is, Európának a nyugati felén is, nálunk különösen, és ezért 21 nélkül nem lehet megérteni 22-t, amikor még sok gond van, de a kormány valóban kiköltekezik. Nem mondom, hogy visszaadott, mert hát nem visszaadott, hanem odaadott a jövő terhére. Tehát a unokáinktól fölvett kölcsönből a nagypapát kifizette, mondhatnám, hogy ha így szembe akarnám állítani, nem én állítom szembe persze a generációkat, de hát az államadóságnak az a természete, hogy mikor óriási az államadóság, akkor akire elköltik, az azt gondolja, hogy ez nagyon jó helyre ment, ő szubjektíve így érzi, és aztán hátra marad egy adósság, amit ki kell fizetni a következő 10-20-30 évben. Na, az pedig, aki beleszületik ebbe a korba, már nem is tudhatja, ha felsír egy kisbaba, hogy ő megörökölt 6,5 millió adósságot azonnal, hát van is oka sírni. De hát ezt ő nem tudja. Ezt mi tudjuk utólag, és látjuk. Na most a 2022 egy tudatos választási kiköltekezés volt. A 21 nyarán megijedt a hatalma levő kormányzat. Később kiderült, hogy megoldotta volna más módon is, de addigra már nyakunkon maradt ez a kiköltekezés és a visszaesés. Azért nehéz erre a kérdés válaszolni, hogy élünk, mert mihez képest 24 elején hát a háztartások többségének ki van őrülve a bukszája. Tehát rosszabbul él, de mihez képest? Hát a 22-es nagy adományokhoz képest pláne. Ha most sima lett volna, akkor hát zötyögne a dolog, és akkor nem beszélnénk erről ennyit. Hát a gazdaság nő 1,5%-kal, Istenem, ez van.
Miközben arról beszélnek folyamatosan, hogy most viszont jön egyfajta spórolás, már most tetten érhető bizonyos dolgokban a spórolás, akár megszorítás szót is használják, ez mennyire várható, illetve hogy a mostani állapotot mennyire súlyosbítja majd?
Ugye a megszorítás szó az kikerült a forgalomból, a Fidesz betiltotta, ezt tudom, mert nekem is mondták, hogyha felszólalok a nevükben, egyszer megtörtént, akkor bármiről beszéltek, csak ne kezd ügyön emmel és nevéződjön exorításra. Egyébként most konszolidáció a nemzetközi szórá, mert a megszorítás az kincs hangzik jól, tehát jön a konszolidáció, és hogy a költségvetést kell konszolidálni, kétségtelen. Mert amiről ugye nem beszéltünk, de hát elkezdtem, hogy 20-ban volt egy nagyon nagy kiköltekezés, de akkor Covid. 21 helyreállítás, akkor még az ember bólogat, hogy hát jó van, negatív a mérleg, de hát 22 az már önként vállalt, és a 23 meg nem sikerült a befékezés, és a 24 pedig itt van most már a nyakunkon lassan felül lackó a béresek nyakára, baromi meleg van itt a nyár közepe, és még mindig nem látjuk, hogy a magyar államháztartás mitől javulna meg. Eltelt az év fele. Úgyhogy ez még át fog lógni 25-re is.
Mi az a néhány fő ok, ami ezt a költségvetési problémát okozza? Ez a sokat költöttünk gázra, meg sokat költünk kamatkiadásra?
Igen, szóval ugye kiadás és a bevétel, ez a két nagy baja a mérlegnek.
Csak ennyi szerencsé.
Igen, és ami közte van, az a végeredmény, és akkor a kiadás. Ugye a magyar állam nagyon-nagyon költséges, nagyon költséges. Tehát a terjedelme nagy, rátelepszik mindenre, a újraelosztása, hogy mennyit költ ránk, ugye jó szívű költ ránk, és akkor azt lehet mondani, hogy a nemzeti össztermékeknek majdnem a felét elkölti a román állam 35%-át. Tehát lehet úgy is működni, hogy kevesebbet költ, és akkor jön a másik oldal, kevesebbet von el. Tehát most akkor veszem az állami bevételeket, hogy nagyon sokat adóztat, és akkor mi a baj, hogy nagyon sokat adóztat, de nyilván annak megvannak a korlátai, hogy mennyit lehet elvonni, és nagyon sokat költ, és ott pedig nincs korlát, mert a politikai ingerenciák vannak, és bár tulajdonképpen az egyetlen gazdasági mutató, ahol az akarat számít, az egyensúly. Az összes többi az részben mázli kérdése, hogy mennyi az infláció, hát, hogy az, mi van az olajjal, hogy a várakozások, hogy a asszály, tehát annak van 1500 oka, hogy mi van az államháztartási egyenleggel, az egy törvény. Hát törvény szól a bevételekről, törvény szól a kiadásról. Tehát valaki egyensúlyt akar teremteni, ha akar, akkor csinál. Na most nem könnyen, tehát csak azért mondom, hogy itt van egy akarat hiány, és ez egyébként, tehát ez minden demokráciában úgy van, hogy a kormány szeret adni, az emberek szeretnek kapni, csak mondjuk ahol a felvilágosultabb a szavazó jobban tud osztani, szorozni, esetleg magángazdálkodó, és az tudja, hogy bevétel, kiadás nem állami szolga, hanem egy szuverén ember, akkor azért rákérdezne, mondjuk egy nagy hiánynál, és tessék mondani, ezt ki fogja visszafizetni. Nyugaton se egészen így van, tehát látok olyat, hogy azért választási évben azt mondja a elnök jelölt, hogy nézzétek az ajkaimat, nem lesz adó, no more tax, és aztán két év múlva, amikor muszáj, akkor megemeli. Na, nem is felejtették el neki, pedig hát néha adót kell emelni, vagy pedig ez a nehezebb rész, akkor költséget kell csökkenteni, kiadást kell csökkenteni, a magyar állam erre tett lépéseket az év elején, és van egy miniszter, aki ilyen visszavagdosó miniszter, de hát itt óriási összegeket költenek el, és akkor most elkezd, mondhatnánk, hogy mire, és valóban hát például az egyik, most már a kamat, ez egy önjáróvá kezd válni, a kamat kiadás az annyi, mint háromszoros a hadi büdzsének, nagyjából, hát egy óriási összeg.
Aki fogja visszafizetni, de nyilván az a válasz, hogy mi tett, hogy gyakorlatban mi várható, akkor visszavágják a kamatokat, itt-ott csökkentik a kiadásokat, de egy átlag magyar, akinek a fogyasztása a padlón van, a bizalmi indexe a padlón van, az mit fog ebből még érezni?
Hát tessék ezt ugye föltenni a pénzügyminiszternek, mert őt fizetik ezért, hogy hogy fogja ezt megoldani, és, vagy a kormányfőnek, mert ugye tetején azért, mint a politikai főhatalom, az dönti el ezeket a dolgokat. Azt gyanítjuk, hogy a vagdosás az nem lesz elég, hanem adót is kell emelni. Na most évközben meg egyébként is nehéz adót emelni, de vannak olyan megoldások, ezeket láttuk az elmúlt tizenvalahány évben, nem is 14-15, mert az előző kormányok is már éltek azzal, hogy külön adók, válságadók, valamilyen évközi izék, amiknek az a természet, hogy megígérik, hogy most kivetjük, mert most nehéz a helyzet, aztán év múlva kivezetjük, magyarul megszűnik. Ez elhangzott két évvel ezelőtt is, hogy az idén ki lesz vezetve, idén is el fog hangozni, hogy előbb-utóbb talán esetleg mégis kivezetjük, majd pedig hát például a nagyminiszter úr elmondta, azt hiszem legutóbb a gyógyszer fórumon, hogy hát itt tényleg most már ezt akkor kivezetjük, a többinél meg majd gondolkozunk, hát meg lett ígérve. De hát azért, ha meg lett ígérve, így van. Tehát, hogyha a gyanakvó a magyar kisember, akkor van oka. Úgyhogy nem, a válasz az, hogy nem tudom, hát nekem vannak tippjeim, most ezeket nem fogom elmondani, hogy tőlem hallják a félelmetes rossz híreket, és aztán utcán megállítsanak, és már volt, hogy kérdőre vontak, holott hát én már 30 éve nem rongálom az ő idegzetét a döntéseimmel.
Én azért rá akarok kérdezni, mert azon tudom, hogy sokat lehet vitatkozni, hogy létezik-e olyan egyáltalán, hogy extra profit, amit a adóztatók szoktak mindig emlegetni, hogy hát azért veszem el tőled, mert neked most így hirtelen sok lett, és nem azért, mert te jól teljesítettél, hanem mert a körülmények, mert a kamatok, mert a nem tudom micsodák, a energiaárak azok úgy alakultak, hogy neked szerencsét volt, de hogy létezik olyan szereplő a magyar gazdaságban, akitől még lehet úgy elvenni pénzt, és azt berakni a költségvetésbe, hogy ő azonnal ne hárítsa azt át a fogyasztókra, akik aztán végül ugye mi vagyunk.
Hát mindig előfordulnak olyan esetek, hogy valóban a szokásos profithoz képest, ami nem, ami jár, hát a tőke használatáért jár, a hitet vesz fel valaki, akkor kamatot kell fizetni, az egy normál profit, az teljesen rendben van, hogy e fölött vannak rendkívüli jövedelmek, mint vannak rendkívüli veszteségek is. És akkor lehet extra profitot keresni, ez nyilván akkor áll elő, ha nem a verseny nem tökéletes. Tökéletes verseny ez egy szakszó, tehát ön is a világban, de amikor többé-kevésbé annyit keres valaki, amennyit kell abban a helyzetben. De az a rossz hír, hogy ha ilyet találna a pénzügyminiszter és megadóztatna, az se lenne elég. Ezért olyat keres, akiből több van, akiknek nincsen extra profitjuk, hanem van annyi, amennyi. Hát például a kiskereskedelemben nem nagyon lehet extra profit, hát az gondoljunk bele, hogy ott kell bérelni egy helyiséget, föl kell venni eladókat, meg kell venni az árut, egy része elromlik, káló, beszárad, akkor kell fűteni az épületet, hűteni a... Szóval ugye... Azon lehet szépen keresni, de nem extra. Most ha erre rápakolnak 3,5% adót, akkor mint hogy áfa az nem 27 lenne, nem 31, és akkor azt mi fizetjük meg. Tehát, hogy az Eszter kérdésére, hogy persze, tehát tudjuk a végén, mi fizetjük, hogy a fogyasztó fizet. Úgyhogy olyan adót, hogy feltör az olaj, és akkor lesúrnak egy botot, és akkor feltör az olaj, és $100 ér egy hordó, de csak 12-be kerül a kitermelésre, és akkor az megadóztatja, erre nem nagyon lehet bazírozni a 24-es, 25-ös évet.
Akkor még a 2023-as évről, ami elég hektikusan indult gazdaságilag, most csak két hírt mondok, ami egy hónap különbséggel nem pont ugyanaz az adat, de azért elég sokat mondó. Az egyik januárban azt mondta, hogy a GKI szerint két éve nem látták ilyen pozitívan a gazdaság helyzetét a magyar fogyasztók, a másik februárban azt mondta, hogy a GKI szerint 13 hónapja nem látta ilyen rossznak a pénzügyi helyzetét a lakosság. De hát így ebből azt látom, hogy akkora a bizonytalanság, válság és a ingadozás, hogy ez már önmagában elég nagy gátja lehet annak, hogy itt valami stabil növekedés vagy keresleténénkülés kialakuljon?
Hát két olvasata van ennek. Az egyik az, hogy az emberek pánikra hajlamosak, megérnek, és akkor bár jó a jövedelmük, és mégse költik el, de a másik az, hogy van eszük, és körbenéztek, és azt mondják, hogy bocsánat, tehát legutóbb már megszivattak minket, ide lökték ezt a pénzt, de most már kiismertem őket, és most nincsen választás, és tehát lehet, hogy tanulási folyamat. Én azon meglepődtem, amikor egy miniszter, most megint ugyanazt mondom, de hát ő szerepel a legtöbbet, többet beszél, mint az összes 8, aki a gazdasághoz valahogy köze van, hogy tessék többet költeni. Na most én utoljára ilyen mondásokat a japán kormánytól hallottam, mert a japánok azok irdatlan sokat takarítanak meg, és nem akarnak költeni, és ezért aki nem költ, akkor ugye nem pörög a gazdaság, de Magyarország nem Japán. Itt nem arról van szó, hogy nagyon egészséges magyarok nagyon sokáig élnek, és vokukhoz verik a jent, és megtakarítanak, hanem, hogy eddig nem nagyon volt ilyen, és aztán jött a 2008-as sokk, ez a bizonyos svájci frank hitel, hát itt mindenki összerezzen, aki minket hallgat, minden harmadik hallgatónak volt ilyen problémája, és ebből egy tanulási folyamat is kikerekedhetett, hogy az emberek óvatosak, és ezért amikor látják, hogy gond van, hát akkor félretesznek. Hozzáteszem, hogy az inflációs hullám azért belezavart abba, hogy egyetlen tisztán lássunk. Úgyhogy nem csoda, ha valaki elbizonytalanodik, és akkor most persze önnek a negatív következményei, ha autókereskedő ülne itt, akkor elmondaná, hogy nem nagyon vesznek autót. Ha vesznek autót, meghökkentő mértékű a használt autó. A magyar autó, ugye beállított autók száma, aki a rendszámot kapnak, nem tudom, 200 ezerből 100 ezer az használt. Tehát, hogy a lakásépítési adatok, ugye hullámoznak, de lefele hullámoztak. Tehát, hogy valóban az emberek óvatosabbak. Részben okuk van, részben pedig hát egy lélektan. De amögött mondom, szerintem megszerzett történelmi tapasztalattal. Hát ez a tanár mondatja velem, hogy talán az emberek tanultak a elmúlt hibáiból, általában tanulnak, csak utána hamar felejtenek.
Ez az óvatosság magyarázza például azt az adatot, amit itt tegnap hozott ki az Eurostat, hogy 2023-ban az uniós átlag 70%-a volt a magyar háztartások fogyasztása, és ez a legrosszabb adat, Bulgáriában is 73%, de jobb vagy rosszabb ez a szlováknál, a lettnél is, akik a 75%-on állnak például, hogy amikor ezt olvassuk, akkor ugye bizonyos állításokban előszokott az jönni, hogy hát igen, hát már akkor egyértelműen mi vagyunk a legszegényebbek, jobban élnek a románok, a bolgárok és mindenki nálunk, de lehet, hogy ez 2023-ban igaz, és lehet, hogy árnyalni kell azzal, hogy hát nálunk volt olyan magas az infláció, és még azt sem mert költeni, aki tudott volna. Tehát hogy kell ezt az adatot például értelmezni?
Furcsa adat, és nekem volt alkalmam a rádiónak tegnap erről beszélni röviden, és az egyik valóban az, hogy az infláció megette a béremelést, ezért 20 nálunk, mert nagyon nagy volt az infláció. Máshol is jelentős volt, 10% Európa nyugati felén, meg ugye az éves átlag volt 18, és most is duplája. Tehát most is duplája. Ez a 4% erre mondjuk, csak 4, hát Nyugat-Európában 2. Szóval megette a béreket, és ezért fogyasztás csökkent. De meg kell mondanom, hogy ez a mutató már tavaly, mikor szóba jött, ez a individuális fogyasztás, ez egy nagyon furcsa mutató. Az Európai Statisztikai Szolgálat használja, mert jól összehet viszonylag jól össze lehet vetni a anyagi élet körülményeket ezzel. A mindenfajta, bármilyen jövedelemi forrásból származó fogyasztás. És az tényleg sokkoló, hogy már tavaly épp csak, hogy a bolgárok előtt voltunk, és akkor hát el is hangzott, hogy egy év múlva valószínűleg mi leszünk az utolsók. Na most az egyetlen jó hír, hogy amit én mondtam, az bekövetkezett, mert ugye azért ezt lehetett tippelni, hogyha Bulgáriában a 23 az nem zsugorodásos év, és nem fogyasztáscsökkenés, nálunk pedig nagy volt, akkor hát ez aritmetika. Hogy jobban Na most, hogy szegényebbek vagyunk-e, ugye így hangzott el, ugye? Ez azért egy kicsit más. Tehát a szegénység az egy szituáció, a jövedelmi helyzet az egy másik szituáció, és akkor van olyan, hogyha valaki például kivesz egy év szabit, akkor alig van jövedelme, hát nem szegény, hanem utazgat, és görög szigeteken nézegeti a halakat. Tehát, hogy attól függ, milyen a vagyona. És a vagyont nem szokták mérni a GDP is, ez a fogyasztás is, ez egy folyamat mutató, flow mutató, nem stock mutató. És ezért hát az, lehet azt mondani, hogy hát a balkáni országok dinamikusan növekszenek, most többet fogyasztott egy bolgár, mint egy magyar, de még mindig a kocsi a rosszabb, mint a miénk. Hozzáteszem, mondom, éppen az autóforgalmat nézegettem, ami kezd olyan lenni, mint hogyha Balkán lenne. Tehát azért az, hogy használt kocsit veszem magyar, vagy újat vesz, az sok, és mennyi az átlagos élettartam a kocsiparknak? Hát volt ez még a 90-es években 10 év, és most 18 mondjuk. Na, tehát vannak itt itthon is gondok, de ez csak azért volt ez a hosszú ív, hogy az egy más kérdés, hogy mi szegényebbek vagyunk-e, vagy sem. Valószínűleg még nem vagyunk szegényebbek, de kevesebbet fogyasztunk. Lehetne mondani, hogy mert sokat teszünk félre, de ez is nagyon félrevezető, mert az átlag megtakarítás mögött óriási szóródása, nagyon, mint a fogyasztás mögött, mert a tehetős ember se eszik kétszer annyival többet, nem vesz két zsemlét egy helyet, de négyszer annyit megtakaríthat, hogyha mondjuk például az állampapírhozamot zsebre vágta. Hát a legszegényebb rétegeknek nincs állampapírjuk, tehát nekik nagyjából mindegy, hogy most a prémium állampapír mennyit hoz, vagy mennyit nem hoz, mert őket ez nem érinti.
Akkor nézzük meg egy másik szemszögből, hogy mennyire vagyunk szegények. Nem fogjuk ebből kideríteni, hogy a KSH adatról van szó, a bruttó átlagkereset, ami 621.200, ami nyilvánvalóan teljesen abszurd, és ezt mindig meg is szoktuk beszélni, hogy van-e egyáltalán értelme. És nyilván sokat elmond az egyenlőtlenségekről, hogy mekkora bérszakadék van a legszegényebb és a leggazdagabb rétegek között, de mást tudunk ebből az adatból.
Ezek furcsa mutatók, és amikor az ember körbenéz, akkor nem nagyon látja, de az átlag és a medián, ez most nem tudom, reggel még ezt el lehet mondani, este már fáradtabbak az emberek, ugye, az átlag az olyan nincsen, az egy szám, mert hogyha mondjuk egy nagyon gazdag embernek megugrik a fizetése, mert miért ne kaphatna egy nagyon nagy fizetést valaki, akkor az átlag fölszalad, de ő eddig is az első helyen volt, és az utolsó, eddig is az utolsó helyen volt, és aki középen volt, az átlag fölmegy, de a középen áll embert nem érinti ezt. Tehát a medián, aki olyan átlagos helyzetű, annak az nem érinti, az ő jövedelme nem nőtt meg átlagosan, most idézőben mondom, hogy nem lehet hallani a rádióban, átlagosan nem nőtt meg attól, hogy az átlag szám fölszaladt. És mikor szétnyílnak a jövedelmek, és ez tipikusan ez a inflációs hatás egyike, hogy széthúzza a jövedelmeket. Van, akit kevésbé érint, hát például az a kamat jövedelem, ez előbb-utóbb átkerül, vagy a osztaliként kiveszi a cégéből a pénzt, és elkölti. Úgyhogy ezek félrevezetek. A másik az, hogy ez 8 órára van számolva, és hát tudjuk, hogy vannak, akik nem 8 órában foglalkoztatnak, hanem 6-ban vagy 4-ben, és olyat is el tudok képzelni, ugye, hogyha nagyon emelkedik a bérszint, akkor azt mondja a vállalkozó, hogy Józsikám, hát én csak 6 órában tudlak téged foglalkoztatni, és akkor hiába van papír, ha 8 lenne, akkor mennyi lenne. Úgyhogy ezek furcsa adatok, és még az itthoni viszonyokat is nehezen írják le, amikor aztán átfordítják euróra, és akkor körbenézünk, akkor jönne ugye a kellemetlen meglepetés, hogy a környékünk most nem csupán nyugatra tekintve, hanem északra és hát keletre tekintve is, ezek a magyar bérek nagyon gyatrák.
Nekem volt egy olyan szubjektív érzésem, így a saját környezetemben, amit nyilván hangsúlyozni kell, hogy ez Budapest, meg diplomás embere, meg nem tudom, hogy ilyen 21-22 környékén egy ilyen polgárosodásnak a kezdetét éreztem. Tehát embereket, akiknek van pénzük a hónap végén, meg tudnak takarítani, el tudnak utazni, félre tudnak tenni a nyugdíjukra, stb. Olyasmiket, amikről azt gondoljuk, hogy ez egy német ember számára viszonylag, hogyha van munkája, akkor ez egy ilyen normális állapot. És amikor meg jött a 2023, akkor meg azt éreztem, hogy az egész, ez így le lett lőve. Hogy elindult talán valami, hogy úgy tűnt, hogy mi is élhetünk ilyen nyugati szerűen, és hogy akkor kiderült, hogy ez egy ilyen illúzió, jön egy rossz év, és akkor ez elmúlt.
Ez nem csak egy ilyen kis megfigyelés, hanem valóban a makrodatok alátámasztják, hogy 2010 után, ugye az pont egybeesett a politikai váltással, és nagy mázolja volt a hatalomban lépő kormányerőnek, hogy egy krízis után kapta meg a főhatalmat, aztán később a teljhatalmat, de ez máshol is 2010, akkor még ott a görög válság, de az igazából 10 után Európában egészen 20-ig, 19 végéig egy nagyon hosszú ciklus volt. És a gazdaságban vannak szép ciklusok, és ebben a ciklusban valóban a bérek reálértéke nőtt, és az a polgárosodás, ami azért hát az mindig is volt, meg folytatódott is a rendszerváltozás után, de persze az első évtized nagyon szétzilált a dolgok. A 20-ig elég jól mentek a dolgok, és belépett a középosztályba, egy alsó középosztály, ami elmegy nyaralni. Hát aki wellness szállodában megy, az látja, hogy megjelent az a réteg, amik sose járt oda, és bekerült az élet módjába. És hát ez azért, ez a ciklus, sajnos ezek sosem tartanak örökké. Tehát ezek 6-7 évenként változnak, most 8-9 évig kitartott, egész 19 végéig, 20 elejéig. Akkor is leszállt volna a ciklus, nem mint a Covid leültette, és akkor azután következő évek pedig nem, ha ezeket összerakom most fölle, ebből egy olyan 1,5%-os növekedés, ha kijön. Az előtte volt azért 4-5 év, amikor 3-4, tehát azért az nagyon nagy különbség. Úgyhogy ez nem egy érzékelés csak, hanem mögött adatok vannak, kétségtelen. A polgárosodás ilyen értelemben zajlott, és most pedig megakadt, és ott van a elvárás, de nincs mögött az anyagi erő. És ezért érzi rosszabbul magát valaki, mert most amire futott annak idején, különösebb erőfeszítés nélkül, most erőfeszítés se futja, vagy sem, és hát ha már beszéltünk fogyasztásról, hát a turista költés az elég jól alakul, tehát van egy-két szektor, ahol a kisebb a panasz. De a vásárolt, a kisbolti kereskedelmi forgalom az tényleg, hát a kisboltosok azok mondják, hogy visszateszi a néni, megfogja, visszateszi, az a túró, az nagyon drága tud lenni, a tejföl. Én is néha megcsodálom, nem teszem vissza, de azért megnézem, hogy tényleg, nem ennyit szoktam fizetni. Na, ez az infláció, és aki éppen eljutott egy olyan szintre, ami már az aspirációival egybeesett, az most azt látja, hogy az aspiráció megmaradtak, és az anyagi erő elfogyott mögötte.
És mennyire lehet ez rosszabb olyan értelemben, hogy ezek az emberek, akikről beszélünk, most felélik a tartalékaikat, amiket korábban fel tudtak halmozni, próbálnak ugyanán életszínvonalat biztosítani, ami ugye hát már nem úgy megy, vagy egyáltalán nem megy. Van olyan veszély, hogy ezek a rétegek előbb-utóbb lecsúsznak, és lesz egy tömeges leszakadás, vagy azért előbb-utóbb rendeződik olyan szinten a gazdaságon?
Ugye mondtam bölcsen, hogy jön egy feladat, és azt meg kell oldani, és most jönnek feladatok, és a válasz az ezekre, hogyha ha megoldja valaki egyéni szinten, megoldja egy ország, mint nemzetgazdaság, egy kontinens Európa, akkor meg lesz oldva, ha nem, akkor nem lesz megoldva. Tehát például az a munkaerő hiány, ami egész éppen feltolta a béreket, és ez 18-19-ben, akkor az volt a legnagyobb problémája a magyar cégeknek, hogy nincsen munkaerő. És akkor elkezdtek a bérek növekedni. Nem azért, mert a kormány jó indulatú volt, a kormány persze választás előtt megnyomja a minimálbér, de mert az olyan jól szokott hangzani, de ugye volt egy kereslet. Na most ez a kereslet egy kicsit elbizonytalanodott. Hát vannak új jelenségek, amiket most próbálunk megérteni, ez a mesterséges intelligencia, hogy hát valamit meg tud helyettünk csinálni majd. Aztán van a gépesítés, az is meg tud a horruk helyett meg tud valamit csinálni. Hát egy raktárban most már nem kell annyi ember, aki egy kis targoncával viszi és fölrakja a polcra, mert az automata a targonca és a tárolás automat, és kell két mérnök, vagy két jó képzett technikus, és nem kell. Hát a kikötői munkások most azzal szembesülnek, hogy nincs rájuk szükség, pedig eddig, ha ők összevonták a szemöldöküket, akkor a világkereskedelem megtorpant. Most pedig az van, hogy gépesítenek nagyon nagy országokban. És az eljut hozzánk is, tehát ez egy kicsit hosszabb távú ügy, de én azt megtanultam, hogy ami hosszú távúnak látszik, az egyszer csak hopp, másnap már itt van. Úgyhogy hogy nem tudom, ha valaki képzett, jó fizikuma van, tájékozódott, a világot érti, akkor ha jön egy változás, az alkalmazkodni fog, hogyha arra várja, megmondják neki, hogy mi lesz, akkor majd azt mondják neki, hogy fizessen több adót, meg hogy menjen később nyugdíjba. Szóval fognak neki valamiket mondani. Tehát nem akarom itt most megnyugtatni azokat aggódnak, mert egy fordul a világ, és kérdés, hogy vele együtt tudunk mi is fordulni.
Én még akarok egy kicsit aggódni, mert ugye vannak dolgok, amiket ez a kormány nagyon szeret. Az egyik az, hogy nagy állami közbeszerzéseken nagy dolgokat építeni.
Igen.
És nyilván nem csak azért, mert azból GDP van, hanem azért is, mert azokat a közbeszerzéseket azok nyerik meg, akik. A másik dolog meg, amit nagyon szeret a választás előtt adni pénzt, de most se beruházások nem nagyon vannak, hát a választás előtt meg nem kaptunk semmit. Meg kellett öliedni?
Hát az, hogy a választás előtt a kormány, most ez a kis választás, ugye, mert ez úgy indult egy fél évvel ezelőtt, hogy ez egy le fog menni és kész, hát kit érdekel. Aztán jöttek bizonyos új fordulatok, amiket még most emésztenek az elemzők, meg mindannyian. De nem volt költekezés. Hát amit tudott a kormány csinálni, megkérte a MOL-t, hogy legyen szíves visszafogni magát az áremeléssel. És a MOL volt olyan szíves, és visszafogta magát két hétig, majd utána eltelt a választás, és azóta megy fölfele. Hát ennyi volt. Most még krumpli se volt, meg ilyesmi se volt, ilyen ígérgetés. Úgyhogy ebből látszik, hogy tényleg gond van, tehát nem a makrostatisztika mutatja, hanem az, hogy nem nagyon volt ígérgetés, de nem ez volt a kérdés mögött, hanem inkább az, hogy na majd mivel húzza ki a gazdaságot a kormány. Ez a félelmem. És ezt már régóta látom a legtetején levő döntéshozót, akit én nem ismerek annyira közelről, de volt időszak, amikor közelebb. Ő mindig azt várja, és azt várja el a tanácsadóktól, hogy hozzanak neki egy nagy ügyet, vagy néhány ügyeket, amik úgy megdobja. Na most a közgazdász, bár nagyon pessimista ember, ugyanakkor bízik a versenybe, bízik a kezdeményezésbe, az innovációba, ahol van egy feladat, emberek megoldják. Erről beszéltem, hogy én nem tudom a megoldást, én nem tudom, és nincs is ember, aki megoldaná, legkevésbé a kormány ott a tetején, mert a kormány majd körbenéz, és akkor lát egy nagy, baromi nagy beruházót, aki majd épít a világ legnagyobb izéjét, itt felépíti, és akkor megnő az a bizonyos GDP. Na most, amiről mi beszéltünk, ez a tényleges individuális fogyasztás, ez a bizonyos mutató. Ez nem a GDP, hanem hogy mennyit vesz az ember, mennyit fogyaszt. A GDP-t az lassan el kéne felejteni, mert bele van szeretve bizonyos döntési körebe, és űzi. Ráadásul még GDP-t tekintve is a románok lehagytak minket tavaly. Hát szóval a dolog még így sem működik, de úgy pláne nem, hogy a világ legnagyobb izéjét itt felépítik. Már csak azért is, mert abban nagyon sok tőke kell, az nem a miénk. És ha lesz rajta profit, csak normál profit. Pláne ha extra profit, de a normál profit, az se a miénk. Tehát azt valaki ki fogja innen vinni. A GDP-be benne van az a profit, csak éppen az nem a nemzeti jövedelem része. Tehát azért mondom, ez a GDP-vel csinnyel kell bánni, az nem az mutatja, hogy a átlag magyar hogyan él, hanem Magyarország területén, ami egy kicsike, a mi történt, és kikhez ment a pénz, és ha profit hányad nagyon nagy, már pedig elég nagy, az, lássuk be, az részben a helyi vállalkozóké, részben a nem helyi vállalkozóké. Németeké, franciáké, azok már kevésbé, koreaké, és most már főleg kínaiaké. Na, szóval a nagy beruházásoktól én nagyon félek, ezeknek általában is ez most már mondhatom, hogy egy fél évszázados tapasztalatás sajnos mögöttem, ezek a nagy beruházások, ezek a kiemelt beruházások, ezek jól hatnak, mutatnak, majd utána jön a 50 kiemelt nagyvállalat, most idézek 1973-ból, aztán utána a piszkos 12, azok is, ezek utána az adófizető gyenge vállára lesznek pakolva a következmények. Az ország még a mi viszonyaink között nagy beruházáson nem gazdagodott meg. Ha lenne helyette 12 ezer kicsike, valaki csinál valamit, akkor boldog lennék. Ha van egy nagy, akkor aggódom, és már látom a szemeim, lelki szemeimmel azt a deficitet, amit majd hozzá fogják írni a meglevő adóssághoz.
Akkor rátérnék egy másik nagyon szokásos témára az állami beruházások mellett, hogy mondta, hogy fordul a világ, és kérdés, hogy fordulunk-e vele. Hát ugye itt bejön az oktatás kérdése, meg hogy mennyire versenyképes a magyar munkaerő. Tudjuk, hogy mennyire, vagy mennyire nem. Hát igen, ez egy nehéz kérdés, mert nem látunk semmiféle szándékot arra, hogy ez változni fog, sőt azt látjuk, hogy a közoktatás éppen el van rohasztva, hogy ilyen germanizmussal fejezem ki magam. Hát ő mennyire optimista? Hát, most, hogy ezt így felvezettem.
Igen, eddig siránkoztam a költségvetésen, és most pedig Jeremiáda jön, mert ugye ki fogja megtermelni azt a bevételt, amit utána elvesz tőlünk a mindenkori kormányzat. És itt óriási bajok vannak, és ezek nem újak, és még az a szomorú, hogy ez mind előre látható volt tulajdonképpen. Hát az első Orbán kormány nem a legelső, mert még akkor egy fiatal Orbán volt, hanem ugye akkor még több párti rendszer volt, hanem a 2010 utáni. Az már azzal kezdte az indulásnál, és akkor nekem feltűnt, írtam róla a cikket, de hát a cikket ír az ember, attól a karaván halad, hogy ez a kormánystruktúra, ez nem akar megoldani kormányzási feladatokat. Másra való. Tehát nem kormányzati feladatokról beszélek. Tehát kormányozni akar, politikai kormányzás, de megvan. Tehát például az, hogy az egészségügy kihez tartozik, hogy van egészségügyi miniszter, hogy ha jön egy járványhelyzet, ahogy jött, hogy akkor ki is az egészségügyi miniszter, és akkor kiderült, hogy van az a nünüke néni, vagy az a nem is tudom, aki ugye betöltött a képernyőt egy darabig, meg egy professzor úr, aki az Árpádházi királyok csontozatával foglalkozott. Hát itt egy krízis volt, és egy apparátus kellene a tetején egy miniszter, aki ezért felel éjjel-nap. Oktatási minisztérium. Ehelyett jött az a koncepció, hogy minél több ember kerüljön be a ipari termelésbe, össze tudjon szerelni dolgokat, és ezzel az a bizony GDP, stb. Tehát ez tényleg kimutatható, hogy volt egy ilyen, volt egy olyan szakasz, amikor még talán ideológia is volt mellette, hogy a bank meg a szolgáltatás az egy buborék, ami számít, ami forog, ketyeg, pöfög, fémből van, és akkor vissza kell erre térni, újraiparosításra. Ez reindustrializáció. Egyébként tőlünk nyugatabbra is feljött egy darabig. Ez válasz volt egy pénzügyi krízisre. Tehát meg is tudnám magyarázni, hogy miért jött létre. Ehhez hozzárendelődött egy olyan oktatási rendszer, olyan egészségügyi rendszer, egy olyan állam, olyan jóléti rendszer, amelyik azt mondja, hogy menj dolgozni, és csinálj valamit, közmunka, ami megmozgatott százezreket, oké, ez rendben van, de nem bírta őket a következő lépcsőre fölvinni, és itt következő lépcsővel van a gondom, tehát azt mondja, hogy az emberek dolgozgatnak, keresgetnek, már pénzt keresnek, a fogyasztási színvonal az kicsike, és most én, most aki betelefonál, hogy nem kell annyit fogyasztani, férjét, és nem azt gondolom, hogy több szafaládét kell venni, tehát az anyagi fogyasztás, de az a középosztályosodás, ami ugye előbb szóba jött is, ami elakadt, az azt is jelenti, hogy megcsináltatja a fogát. Hát most kérem szépen, üljünk fel a 30-as buszra, mert ugye most azzal jöttem ide, előtt a 7-es buszra, és akkor nézzük meg a honfitársainkat, csak úgy külsőleg, hogy néznek ki, milyen a fogazatuk, milyen a ruházatuk, milyen a viselkedésük, milyen a szaguk ilyen kora reggel, hát mi lesz még délután a 7-es buszon. Szóval ez a gazdasági hajtóerő, ez a legfőbb termési tényező, az ember. És ebbe az emberbe be lehetett volna tenni az uniós 20-40 milliárdokat, lehetett volna jó más kórházi rendszert, rengeteg pénzt elköltöttek, rengeteget. És akkor most megkérdezzük, hogy mire ment, és akkor a magyar nép előbbre jutott-e, és akkor meg kell mondanom, hogy az ember nagyon szomorú, játékként mondom, de egy keserű játék, álljunk itt a keleti elé, és 100 embert nézzünk meg, és kérdezzük meg, hogy fogja ez befizetni a most középkorú után azt a nyugdíjjáradékot, ami miatt ma nyugdíjban mehet a most középkorú. És akkor az ember hümmög, hogy hát az, abból nem nézem ki, hogy az be fogja fizetni. Hát maga is elég rozoga. Az, meg pörgét a suszkulcsot, az már készül Svájcba vendégmunkásnak. A harmadik az ott fetreng a szegény a kövön, és csak kiadási tétel lesz azon kívül, hogy emberi katasztrófa. Szóval, menjünk inkább az államháztartáshoz, mert ezek a keserű kérdések, azok csak a kínos kérdések.
Van még 10 percünk, Bot Péter Ákos közgazdásszal nagyjából, úgyhogy annyiból kicsit előre szaladnék, hogy Orbán Viktor valamelyik interjújában mostanában viszonylag sokat adott, mondta azt, hogy ő látja a számokat, és csodálatos évek jönnek. Én azon gondolkozom, hogy nem az fog-e történni majd megint, hogy egyébként nőni fog az embereknek a fizetése, tehát a reálbére, ezért most már előbb-utóbb csak elkezdenek fogyasztani, meg jönnek majd az akkumulátorgyárak, meg a hozzájuk kapcsolódó mindenféle, ami meg fog látszani a GDP-ben, meg itt emberek majd ezekben dolgozni fognak, és majd az fog történni, hogy 2025-ben már lesz egy 4%-os gazdasági növekedés, 2026 elején majd vissza lehet adni az embereknek az adóját megint, és akkor jön egy választás, mi meg majd 2027-ben, amikor megint nem növekszik a gazdaság, és megint rosszabbul élünk, majd arról fogunk megint beszélgetni, hogy na vajon Nagy Márton, meg Varga Mihály, meg Orbán Viktor mit szeretne.
Hát eddig ez volt a minta, és eddig sikerült mindig félrevezetni valamennyi embert, mert ugye valóban az volt, hogy oda lögtek valamit, és akkor az emberek örültek, és bár hátul azért valami potoszkált nekik, hogy az nem, jövőre már nem lesz, de azért jó. Ez a minta működött először 4 millió embernél, aztán 3 milliónál, most már 2-nél, úgyhogy most hát nem tudom. Tehát erre az a őszinte válasz, hogy ezt ne tulajdonképpen kérdezni. Ha minta tovább él, akkor megint az lesz, mert valóban most, hogy a 23 az egy borzasztó kellemetlen év volt az infláció, 24 azért egy kicsivel jobb lesz valóban, hát nőtt a reálbér. Persze ez egy fura dolog, mert ez egy szám. Az azt jelenti, hogy valaki, akinek megemelték a fizetését az év elején, az 15%-kal többet visz haza, és most az árak nem nőnek, csak kár mondjuk 5%-kal. Hú, nagyon jó. Na, de hát tulajdonképpen kárpótolták, kompenzálták a előtt elvesztett jövedelemért, és hát az árak akkor is nőnek. Ráadásul, hogyha az a kiigazítás meg lesz, amiről beszéltünk, és ami elől én elhajoltam, hogy lesz, mert én nem gyanítom, de most nem mondom el, hát tessék meg kérdezni egy államtitkát, vagy minisztert, akkor azért az alapvetően megint csak növeli a költséget, az élet költségeit. Tehát akkor az infláció szépen visszamegy arra, nem tudom, valahova. Az, hogy az év végén akár 5-6% is lehet, tehát visszaveszi szépen azt a bér növekedést. Úgyhogy igen, aztán 25-ben egy kicsit nyugodtabb lesz, de én azt gondolom, hogy még egyszer már nem lehet anyagi ígéretekkel, tényleges anyagi ígéretekkel megvenni úgy, mint 22-be. Tehát most se sikerült, és akkor már időnk talán nem lesz arra, de a uniós szabályrendszer is belép, tehát már egyszer azt a játékot eljátszani így nem nagyon lehet, mert az a nagy szabadságfok, amit a Covid miatt megkaptak a nemzeti kormányok, és amivel szépen visszaért némelyik nemzeti kormány, az most az unió közös döntéssel, tehát ez a közös jogrend alapján némileg visszaszedi. Tehát én azt gondolom, a következő választási harc nem azon fog majd nem arról fog szólni, hogy ígérek 13. havi nyugdíjat, meg 14. havit, hanem valami nem gazdasági témáról fog szólni. Kit kell jobban utálni, vagy kit kell jobban szeretni, vagy ki felelős miért, és nem tudom. Hát ne fussunk ennyire előre.
Igen, ez a kit miért utálunk, ez eléggé jól megjósolható. Tényleg nincs sok időnk rá, de akkor beszéljünk a uniós pénzekről, még 5 percünk azért maradt, hogy hát az egy kérdés, jóslás kategória, hogy mi várható, de hogy a magyar gazdaságot ez hogyan fogja érinteni, hogy itt várakozunk, és továbbra sem jönnek a pénzek.
Itt többfajta dolog van, ugye az uniós pénzek való hozzájutás, ez a jogállamisági eljárás, amelyről azt tudjuk, hogy a pénzek egy része jön, az agrárpénzek azok nagyon szépen jönnek, ott nincs semmi jogi előírás, a parasztok megkapják a franciák is a maguk pénzét, és akkor megkapják a lengyelek is, meg a magyarok is, ez hát így van, jól van, vagy nem jól van, ez így alakult ki. A felzárkóztatás szolgáló pénzek egy része jön, ott vannak feloldások, jöttek előlegek még abból a nagy csomagból, amit összerakott az unió még a Covid után, abból is jövögetnek, de azért be van fagyasztva, tehát az le van állítva, és az a félelmem, hogy annak jelentős része el fog veszni, pedig azokra a pénzekre szükség lenne, mert energiaracionalizálás, versenyképesség, tehát pont azok, amikre szükség lenne. Nem lombkorona nézelődés, meg ilyesmi, hanem digitalizáció, és igen, vannak szomorú fejlemények, hát például az egyetemek életében az, hogy kimaradunk a nemzetközi diákcseréből, hogy a kutatási pénzekből kimarad az a szektor, azt valahogy el kéne intézni valakiknek, hogy ez ne így legyen, leginkább a kormánynak teljesíteni kellene azokat a jogos feltételeket, amiknek a nem teljesítése miatt beragadt a pénz. Hát ez itt van, itt lebeg a fejünk fölött, és közben van, mondom, a másik, hogy a szabályrendszer erősödik, keményedik, mert a Covid-ra adott válaszra mindenhol volt egy kis kiköltekezés, és akkor egész Európa kiköltekezett, és most az Európa többsége, főleg persze mondjuk a németek, hollandok járnak erre, elkezdik mondogatni, hogy de ez nem tartott sokáig, és tessék visszamenni nem az egyensúlyra, hát én nem is láttam 30 éve egyensúlyi költséget is Magyarországon, máshol volt, nem tudom, bolgároknál volt, ilyen fejlett pénzügyi kultúrájú rendszerben Bulgária volt, náluk sose volt 30 éve. Megígérte a miniszterelnök februárban, aztán még elmondta áprilisban, és decemberben például odalökte a pénzt azoknak, akiknek odalökte, és akkor elszállt a költségvetés. Na, de most nem lehet megcsinálni. Tehát feszesebb gazdálkodás kell, és akkor ez hogy érint minket, ugye az utcaemberét? Hát úgy, ezzel beszéltünk, hogy további kiadás, lefaragás, hát sajnos akkor nem jut annyira kátyúzásra. Igen. Akkor később fizetik ki a kórházi számlákat, szóval nem tudom, vannak kellemetlen megoldások, meg vannak olyanok, amik nagy levegőt kellene venni, és azt mondani, hogy Magyarország anyagilag nem bír egy csomó nagyon költséges dolgot, még egyszer ne tessék vadászati világkiállítást szervezni, meg vízi, nem tudom, még olimpiai álmokat szőni, olimpiát csak mondom, nyerni kell, nem rendezni. Mondom, honfitársaimnak és sporttársaimnak.
Repülőtérről megrepülni kell, és nem venni.
De
erre már nem lesz időnk, van még egy fél percünk nagyjából, úgyhogy ezért ki is tudja nyugodtan kerülni a kérdést, hogyha akarja, de mégiscsak volt itt egy választás, aminek az eredményének alig, ha nem van azért ahhoz köze, hogy hogyan éltünk mondjuk 23-ban, meg 24 elején. Önnek az, ami történt, ez a választási eredmény, ez mit üzen, mit mond el, milyen reményt ad, milyen félelmet vált ki, bármit, amit még egy percben el lehet erről mondani.
Hát én, nekem a 6 szavazatom öt célba ért, tehát viszonylag boldog ember lehetnék. A egyik szavazatom oda veszett, én szerettem volna bekerülni az Európai Parlamentbe egy olyan párt, nevét nem mondom, Momentum, amelyiknek ott a helye, és a Macron-féle csoportban lenne egy magyar, mert én komolyan vettem, hogy ez az európai parlamenti választásról szól, és ott kell lenni az EPP-ben, hát most a Tisza párt ott lesz, ott kell lenni a szocialistáknál, lesz néhány szocialista, tehát baloldali, és ott kell lenni a Macron-féle megújulási, ott nem vagyunk most ott, és hát a kutyapártra nem volt szüksége, ezzel szemben mondtam, hogy szükség lett volna, stb. Ezt megbeszélve van egy új helyzet, ez az új helyzet az, hogy mintha kezdene visszaállni a több pártrendszer, új felállásban, és akkor ez rászorítja azért a kormányon levőket, hogy egy kicsivel fegyelmezettebben kormányozzanak. Optimista voltam, és nem tudom alátámasztani. Szerencsére az időnk nyilván elfutott, és akkor...
Ha jól értem, akkor a verseny az jobb teljesítményt eredményez.
A verseny mindenhol, igen. Tehát azt gondolom, hogy amikor aki beül a székbe, és betölti a széket teljes terjedelmével, és ott ücsörög, az a legrosszabb neki is, az országnak is, a teljesítménynek is.
Bot Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
S véget ért a reggeli műsor. Nagyon szépen köszönjük a segítséget Nemes Dávidnak, Balogh Kálmennek és Tuder Dánielnek a műsor elkészítésében. Most Báder Tamás fogja majd elmondani a híreket, aztán a szokásos műsorok jönnek, elköszönnek a műsorvezetők.
Helskovics Eszter.
És Selmeszi János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.